Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd magasztalni, dicsérni és hálát adni neked. Köszönjük, atyám, hogy te mindig velünk vagy. Soha el nem hagysz bennünket. A legnehezebb pillanatokban a karjaidba viszel bennünket, drága Úr Jézus. Köszönjük neked a megváltás csomagot, a menny erőforrásait, és köszönjük a győzedelmes életet, amiben járhatunk. Hálákat adunk, atyám, hogy a te drága szent fiad engedelmesen bevégezte a megváltás művét, helyettesítőként a keresztre ment, meghalt értünk, majd feltámadott győztesen. Hálákat adunk, atyám, hogy mellénk rendelted a világ gazdagságát, a tenger kincsözönét, a gonoszok javait. Szabaddá tettél bennünket minden betegségtől, és kihirdetjük, hogy mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert a megváltás tényét semmi nem tudja megváltoztatni. Hálakat adunk, atyám, a menny erőforrásaiért, hálakat adunk a szolgáló angyalokért, akik értünk munkálkodnak, és köszönjük a drága Szent Szellemet, aki bennünk vett lakozást, megtisztelt bennünket, hogy mi lehetünk az ő szállásadója. És ezt az erőt, a természet feletti erőt, a drága kenetet, az emésztőtüzet kiárasztjuk Jézus nevében, és a hitünk alapján megvalljuk, hogy megtört a sötétségnek minden ereje mindannyiunk felett. Megáldjuk az életeteket, a szeretteiteket is beleértve, megáldjuk azokat, akik Krisztus testéhez tartoznak, megáldjuk azokat, akik ma nem tudtak eljönni, és megáldjuk a országunknak az új vezetését, mert megvan írva, hogy imádkozzatok a településetek és az országotoknak a jólétért, mert ebből származik a mi jólétünk, a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy te irányítasz bennünket, meghalljuk a Szent Szellem hangját, és követjük azt engedelmesen. Köszönjük, atyám, a védőszárnyaidat, ahol elrejtesz bennünket, és kérjük, atyám, óvj meg bennünket a kisodródástól, hogy megmaradjunk az út közepén. Kérjük, atyám, segíts abban, hogy ne legyünk labilisak, és ne szaladjunk le az útpatkára. Hálákat adunk, atyám, hogy elhordoztad a szomorúságot is a Jézus nevében, a bánatot, ahogy megvan írva az Ézsaiás könyvében. Köszönjük a te dicsőséges jelenlétedet, és köszönjük, hogy áldásokkal lehetünk sokak számára, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Elsőként szeretnélek benneteket azzal bátorítani, amit az előjárónk mondott tegnap. Senkinek ne legyen lelki ismeret furdalása a szavazással kapcsolatban. És mivel az országért nagyon sokan imádkoznak, az országunk jó mederben, jó úton fog haladni. Amen. És nagyon érdekes, valaki szellemből kapta meg, hogy kire kell szavazni. Így működik a Szent Szellem. Én is küldtem ki az elmúlt napokban imádságukat, a Facebookon nagyon sokan megosztották, lájkolták, ami a vezetőkért mondott ima, a választásokért mondott imádság, és a reggeli hírekben megköszönte a kormányfő az imákat, és Istennek jár minden dicsőség, ezt mondta. Több képet is kiküldtem ma. Az egyik a Jeremiás 29.7. Ez alapján van ez a képes üzenet, hogy imádkozzatok a településetekért, mert annak a jólététől függ az embereknek a jóléte. De benne van az Új Szövetségben is, hogy imádkozzatok a királyokért, a hatalmi pozícióban levőkért. Ez természetes dolog. Ezeket a képeket nem csak üzenetbe küldtem el, hanem kitettem a Facebook oldalamra is, mert ez mindenkit érint. Ha nem bánjátok, még egy harmadik husvéti tanítást is kaptok, mert volt husvét előtt egy, volt husvétkor, és most husvét után még egy. A mai tanítás címe: Kicsoda Jézus? Röviden is lehet válaszolni erre a kérdésre. Jézus az Isten testben megjelent fia. Ez nagyon rövid és nagyon tömör, de egy picikét nézzük meg ezt részletesebben. Szomorú, hogy az emberek mennyire nem ismerik Jézust. Tudatlanok, szellemi vakságban vannak, és a füleikkel nem hallanak. Az ördög fogságában vannak az emberek. Mert sajnos a szolgálók egy része is ugyanott tart. Vakvezet világtalan, ahogy mondja a Biblia. És a nem teljes evangéliumi szolgálatokra jellemző ez elsősorban. Én örülök, hogy a mi életünkben világosság nyúlt. Megnyíltak a füleink, a szemeink. Megismerjük, hogy mit mond Isten igéje a számunkra. Jézus a szívünkben lakozik, ő a szeretet, és ő a számunkra a minden. Nézzünk meg egy átfogó képet arról, hogy ki valójában Jézus. Az első pont: Jézus élete. Isten elrendelte már a világ alapítása előtt a megváltói munkát Jézus által. Írja ezt az 1 Péter 1.20-as.
Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.
Amen. Amen. Erre a megváltó munkára azért volt szükség, mert Ádám örökségében éltünk. Szellemi halálban, Istentől elkülönülten és fogságban, a sötétség fogságában. Ádám bűnbeesése miatt az ördög vált a szellemi atyánká. Akár tetszik, akár nem. Ez tény. De tudnunk kell azt, hogy Isten nem gyönyörködik a teremtményeinek az elveszésében, a rabságában. Ezékiel 33.11.
Mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza?
Amen. Amen. Tehát Isten minden lehetőséget igyekszik megadni arra, hogy az emberek megtérjenek, megismerjék őt. És erre Krisztus testét használja. Téged, engem és a többieket. Isten megváltóként küldte el az egyszülött fiát, és ezzel a végtelen szeretetét mutatta ki irántunk. Az atya, amikor elérkezettnek látta az időt, keresett egy embert, keresett egy szüzet, akinek engedelmes és alázatos volt a szíve, és őt történetesen Máriának hívták. Mária fogantatása a Szent Szellem által történt, és nem férfi által. Ezt megtaláljátok a Lukács 1.35-ben. Így kizárható volt az eredendő bűn öröklése a születendő gyermeknél, azaz Jézusnál. Az orvostudomány megállapította, hogy a magzat az apa vérét örökli. Ugyanis a magzatnak a véredény rendszere független az anya véredény rendszerétől. És erre nagyon jó példát látunk, amikor a tojásból a csibe kikel. Mert a csibe véredény rendszere nincs összefüggésben az anya véredény rendszerével. És ezért lehetett az Úr Jézus tiszta, szeplőtelen, mert nem örökölte az ádámi vérvonalon az eredendő bűnt. Jézus így születhetett meg tisztának, büntelennek, és ő lett a szeplőtelen bárányunk. Jézus születését karácsonykor ünnepli a keresztény világ. Most lehet, hogy furcsa, hogy miért húsvétkor karácsony, de ez a tanítás átöleli ugye Jézus születésétől a mennybe meneteléig levő egész szakaszt. Jézus emberként szállt alá a földre, és nem élt az uralkodói jogával. Filippi 2-ben 5-től 8-ig.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen.
Amen. Amit olvasunk a 7. versben, hogy önmagát megüresítette, ez jelenti azt, hogy nem élt az uralkodói jogával. Lerakta az isteni rangját. Hasonló, mint amikor a Mátyás király elment áruhába, és körülnézett az országban. Jézus kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, alázatos és engedelmes volt a kereszt halálig, ahogy hallottátok a 8. versben. Az Atya akaratát teljesítette a megváltó és a helyettesítő munkája során, mert Jézus bennünket helyettesített. Jézus gyermekkoráról olvashatunk a Szentírásban, majd közel 20 évre eltűnik a szemünk elől. Semmi különös dolgot nem tett 30 éves koráig, a megkeresztelkedéséig. Sorsdöntő fordulat akkor következett be, amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban. Ott Isten Szent Szelleme Jézusra szállt, mint egy galamb. Tehát nem galamb szállt Jézusra, hanem csak ahhoz hasonlóan a Szent Szellem szállt rá. Ezt a Máté 3.16-ban találjátok meg. Ettől a pillanattól rendelkezett Jézus a természet feletti isteni szent erővel. Útját innentől jelek és csodák követték. Nagyon sok gyógyulás, halottak feltámasztása, és sorolhatnánk még tovább. Ördögök űzése, és sorolhatnánk még tovább. Hirdette az igazságot, mert az igazság megismerése szabaddá tesz. Tanította a népet, hogy az emberek szabadok lehessenek. A János 10.10 a Biblia vízválasztója, mert bemutatja a sötétség és a világosság oldalát. A vers első fele az ördögöt mutatja be. Az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De dicsőség Istennek, van egy igénk, amelyik azt mondja, hogy a hétszeresét visszakövetelhetjük, akkor, hogyha rajta kapatik. Ha rajta kapjuk, hogy lopott tőlünk. Azt is tudjuk, hogy a betegség, a szegénység, a tragédiák mind az ördögtől származnak. Az 1 János 3.8b felét olvassuk el, mert itt meglátjuk, hogy Jézus miért jött.
Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Halleluja! Örvendez neki! A nép körében nagy népszerűségnek örvendezett Jézus. Az írástudók viszont lázadónak tartották őt az új tanai miatt. Hát a vallásos emberek számára, amit Jézus tanított, az teljesen új volt. felforgatónak tekintették. Ma bennünket néznek ugyanilyen szemmel, hogy mit akarunk az új tanokkal. De mi a történelmi evangéliumot hirdetjük. Azt, ami a Bibliában olvasható. És igazából besorolhatnánk magunkat a történelmi egyházak közé, mert a 2000 éves írásokat hirdetjük. Minden felekezet tanításának ugyanaz a szentírás az alapja, ezért nem lenne szabad felekezeti különbségeknek lenni. De hiszük, hogy az Úr Jézus megteremti az egységet, amit ír a János evangéliumban. El fog jönni az az idő, amikor egység lesz Krisztus testében. És ennek már látjuk a jeleit is, mert egy nagyon csodálatos imakonferencia volt szombaton. Jézus ellenségei az ő életére törtek. Nem ismerték fel benne Isten fiát. 1 Korintus 2.8
Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
Amen. A katonák súlyosan bántalmazták, majd megfeszítették Jézust. Az ördög előtt a megváltói munka el volt rejtve, hogy ne tudja meghiúsítani a megváltás művét. A zsidók nem szellemi megváltót, hanem politikai vagy katonai szabadítót vártak, és számukra ez csalódás volt. A második pont, megváltó munka. A másik nagy keresztény ünnep a húsvét. Ismerjük az írásokból, ismerjük a tanításokból Jézus halálát, eltemetését és feltámadását. Most egy picit közelebbről nézzük meg, vegyétek elő ezt a táblázatot, amit ma hoztam nektek. Ezt mélyebben át kell tanulmányozni. A hagyományos vallásos tanítások szerint pénteken történt Jézus megfeszítése, és vasárnap hajnalban a feltámadása. Ezt eddig így tudtuk, mert így tanítottok bennünket. De aki előveszi azt az igét, hogy 3 nap és 3 éjjel kellett Jézusnak a pokolba lenni, akkor ez az időszak nem fedi le a 3 éjszakát. Az csak 2 éjszaka. Itt a táblázaton van egy fehér viszintes nyíl, rá van írva, hogy péntektől húsvét vasárnapig az csak 1,5 nap. Ezen a táblázaton, amit itt most nézünk, ezen az a hét szerepel, amikor Jézust megfeszítették. Tudni kell azt, hogy akkor a nap nyugtával kezdődött. Tehát az éjszakát már a következő naphoz számították. Tehát nem úgy volt az időszámítás, mint nálunk, hogy éjféltől éjfélig, hanem napnyugtától napnyugtáig. Ezen a táblázaton látunk 2 szabbat napot. Csütörtöknél van egy ünnepi szabbat, és szombat pedig a heti szabbat, mint a hétvége. A Bibliánkban sajnos nem tesznek különbséget a fordítók, hogy melyik szabbatról beszélnek. Vegyük át ezeket a napokat. Kedd. Kedden készítettek el a pászka bárányt. Kedden este Jézus elfogyasztja a tanítványaival a húsvéti vacsorát, a pászkát, és megtartja az utolsó vacsorát. Ekkor kötötte meg a szövetséget, az új szövetséget a tanítványaival. Tehát ez kedd este, ami a zsidó időszámítás szerint már szerdának számít. Következő mozzanat, hogy a vacsora után Júdás elárulta Jézust, elfogták, és a többit tudjuk, hogy ítélőszék elé került. Ez még mindig kedd este, azaz már a szerdához tartozó napszak. A szerdai napon Jézust reggel 9 óra tájban megfeszítették. Itt nem szerepel, de déltől délután 3 óráig sötétség volt. És szerda délután háromkor Jézus meghalt a kereszten. Utána kikérték az ő testét, hogy eltemessék, mert közeledett a csütörtöki ünnepi szabbat, amikor nem szabad semmit csinálni. Sőt, azt is kérték a zsidók, hogy a kereszttel levő lába töressék meg, hogy a felfüggesztéstől ugye megfulladjanak, meghaljanak, hogy ne nyúljon bele a szabbati ünnepükbe, hogy fent maradjon a kereszten ugye a három ember. A két lator, meg ugye az Úr Jézus. De Jézus addigra már meghalt. Tehát mielőtt lement volna szerdán a nap, Jézus testét levették a keresztről, és sírba helyezték. Tehát még szerda napnyugta előtt. Következett a csütörtök, ez egy ünnepi szabbat volt, és ezen a szabbat napon, illetve egyik szabbat napon sem volt szabad semmit csinálni. Semmilyen munkát nem volt szabad végezni. Következik utána a péntek, ami munkanapnak számít. Az asszonyok elmentek, vásároltak fűszereket, hogy be tudják balzsamozni Jézus testét. Ehhez olvasunk egy igét. A Márk 16.1-es verset olvassuk el, és ez csütörtöki, az első szabbatra vonatkozik.
Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék őt.
Amen. Tehát elmúlott az ünnepi szabbat, a csütörtök, ők pénteken elmentek vásárolni a balzsamhoz szükséges anyagot. Olvassuk el a második szombatról szóló igeverset, a Lukács 23-ban, 56-57-es vers.
Visszatérvén pedig készítettek fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint.
Ez a szombat, amit itt említ, ez már a hétvégi szombat, a hétvégi szabbat. Tehát ez a két igevers rámutat az első szombatra, meg a második szombatra. A szombat szabbatot jelent, munkaszünetes napot gyakorlatilag. Amikor elérkezett a hétvégi szabbat, akkor az asszonyok megint nem csináltak semmit. Jézus ugye szerda délutántól estétől a sírban van, illetve a szelleme a pokolban. Elérkezett szombat délután, és itt azt írja az írás, hogy Jézus pontosan három nap után feltámad a sírban, betöltve ezzel Jónás proféta jelét. Mert azt olvassuk a Jónásnál, hogy Jézus is három nap és három éjjel lesz a pokolban, úgy, ahogy Jónás a cegy gyomrában. Az én meggyőződésem és az én látásom, amit kaptam, hogyha ez három nap, ahogy le van írva, már pedig higgyünk az írásnak, hogy igaz, akkor hogyha Jézus szerdán délután háromkor halt meg, akkor szombaton délután háromkor leállt a három nap, és föltámadt. De, mivel az asszonyok szombaton nem mehettek ki a temetőbe, ez csak vasárnap hajnalba vették észre. Tehát így szerda délutántól szombaton délutánig megvan a három nap, és megvan a három éjszaka. És vasárnap hajnalban pedig az asszonyok viszik a balzsamot még hajnalban, és akkor veszik észre, hogy a sír üres. Összeáll a kép? Dicsőség az Úrnak. Főképpen, hogy most a kezetekben van ez a kis táblázat, mert ezt át tudjátok még jobban venni. Még egy érdekességre szeretném a figyelmeteket felhívni. Most megyünk a János 19-re. Szeretném elmagyarázni a pénteknek a jelentését. Van olyan ige a Bibliában, ami kimondja, hogy péntek. De a péntek a görögben azt jelenti, hogy előkészület, vagy azt jelenti, hogy szombatot megelőző nap. A szombat pedig szabbat, tehát a szabbatot megelőző nap. Az egyszerű fordításból olvassuk el a János 19-ben a 31-es és a 42-es verset.
A Páska ünnepre való előkészület napja volt, és utána különleges szombati ünnepnap következett. Emiatt a vallási vezetők nem akarták, hogy a kivégzettek teste szombaton is a keresztfán maradjon. Megkérték hát Pilátust, parancsolja meg, hogy a katonák törjék el a három keresztre feszített férfi lábát, és vegyék le a holttesteket a keresztről. Mivel ez a sír közel volt, oda helyezték Jézus testét, sietniük kellett, mert az előkészület napja a végéhez közeledett.
Amen.
Amen.
A mi Bibliánkban nem az előkészület napját írja, hanem pénteket ír. Ebből viszont nagyon jól láthatjuk, hogy ez az előkészület napja, ez szerda volt. És annál is inkább alátámasztja ezt az írás, mert itt azt mondja, hogy különleges szombati ünnep. Tehát nem a hétvégi szabbatról van szó, hanem a különleges, a csütörtöki szabbatról. A P. Sós István fordítása szerint a 31-es versnek az elejét olvasom. A zsidók erre, minthogy előkészületi nap volt, hogy a testek szombaton a kereszten ne maradjanak. Tehát előkészületi nap. És ez az előkészületi nap a szerda. A csütörtöki nagy ünnepet megelőző előkészületi nap. Stimmel? Lehet azt még otthon tanulmányozni. Tehát a péntek az nem péntek, hanem előkészületi nap. A szabbatból meg kettő volt. A csütörtöki ünnepi szabbat és a hétvégi szombati szabbat. És hogyha ezt tisztán látjuk, akkor meglátjuk, megértjük, hogy Jézus három nap és három éjjel ott volt valóban a sírban. És ez nem péntektől vasárnapig tartott.
Halleluja!
Krisztus kereszthalála egy világot megrázó esemény volt. Megmozdult a föld. Sötétség borult a földre 3 órán keresztül. Máté 27:45.
6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön 9 óráig.
Ezt ugye úgy kell számolni, hogy reggel 6-kor kezdődött az időszámítás, a nappali időszámítás. Ezért ez azt jelenti, hogy déltől délután 3-ig volt ez a sötétség. Mi volt Istennek ezzel a célja? Az, hogy az emberek ne lássák Jézusnak a iszonyatos, borzalmas szenvedését. Hisz ő a betegségeinket viselte, a fájdalmainkat hordozta, hogy az Ézsaiás 53-ban már ugye többször olvastuk. Az Új Szövetségben nem olvasunk erről a szenvedésről, mert a sötétségben az emberek ezt nem látták. Mivel nappal volt, senki nem vitt magával lámpát. És nem számítottak arra, hogy sötét lesz. De az ószövetségi proféciákban betekintést kaphatunk erről. Zsoltár 22-ben 15-től 18-ig.
Erőm kiszáradt, mint cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
Amen.
Amen.
A Zsoltár 22:17 héber szövege azt mondja, hogy látom minden csontomat. Ez azt jelenti, hogy az izületi gyulladás következtében Jézus minden izülete feldagadt. Jézus látta az izületeiből kihúzódott csontokat, amelyek kinyomták a bőrt, a húst. Ezen kívül Jézus szíve megszakadt értünk a mérhetetlen fájdalomtól és a szenvedéstől. A megszakadt szívből a vér a szívburokba áramlott. Itt alkotó elemeire bomlott, külön vált a vörös vértest a fehér vérsejtől. Ezért, amikor a katona a lándzsájával Jézust oldalba szúrta, akkor vér és víz folyt ki. Ezt megtaláljátok a János 19:34-ben. Jézus azért szenvedett, hogy mi meggyógyuljunk és kiszabaduljunk az átok alól. Ő elhordozta elviselte az ördögtől származó összes nyavaját és fájdalmat. Jézus szelleme halottként lement a pokolba 3 napra, hogy nekünk ne kelljen. Tehát nagyon sok ponton láthatjuk a helyettesítő munkának a lényegét. Felvállalta mindazt, amiért nekünk kellett volna a pokolba lemennünk. Megváltott a bűnöktől és a törvény átkától, betegségtől, szegénységtől és a szellemi haláltól. Jézus legyőzte az ősi ellenséget, az ördögöt, ezt olvastuk az előző 2 tanításban is, a Kolosse 2.15-ben. A lefegyverezni szó értelme levetkőztetni, lemeszteleníteni, tehát mindentől megfosztani az ellenséget. A 3. pont, a feltámadás ereje. A feltámadás után Jézus 40 napig megjelent a tanítványoknak. 2 igét olvasunk, az első az apostolok cselekedetei 1.3.
Akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.
Amen. Amen. És az 1 Korintus 15-ben, 5-től 7-ig.
És hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több, mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak.
Amen. Jézus a mennybe menetelekor a hívőknek átadta azt a szellemi hatalmat, amivel ő rendelkezett. Majd ezt követően 10 nap múlva, pünkös napján elküldte a vigasztalót, a Szent Szellemet. Történt egy helycsere, Isten földi képviselője Jézus a mennybe vitetett, és helyette a Szent Szellem küldetett el. Jézus Krisztus Isten fia, aki Isten szellemének ereje által munkálkodott a földön. Ma az Atya jobbján ül, a világegyetem legmagasabb pontján, a legmagasabb hatalmi pozícióban. Mi is vele együtt ültettünk ugyanarra a trónra, a gyülekezeti test tagjaiként. Jézus az egyház feje, mi a test tagjai vagyunk, és ugyanolyan jogokkal, ugyanolyan hatalommal bírunk, mint ő. A megváltás csak Jézuson keresztül lehetséges, és soha nem lesz más áldozat rajta kívül. Ha ő levette volna magát a keresztről, mint ahogy biztatták, akkor nem lett volna az emberiség megváltva. Nem lehetnénk kapcsolatban a mennyei atyánkkal. Nem lehetnénk fiak, és ahogy tegnap elhangzott, a fiak tudják, hogy ki az apukájuk. A Szent Szellem nélkül a kereszténység erőtelen, és nem érthető a Biblia. Mindannyiunknak szüksége van Isten erejére a Szent Szelleme által. A Szent Szellem munkája természetfeletti, ami fizikai síkon nem érthető. 1 Korintus 2-ben, 12-től 14-ig.
Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Amen. Amen. Tehát az érzékszerveinkkel Istent nem tudjuk megérteni. Ismerjük meg tehát a feltámadás mögött álló erőt, amit az ördög el akar titkolni a hívők elől. Gátolni akarja, hogy megismerjük ezt. Mint tudjuk, az Édenkerti bukáskor a föld átok alá került. Bejött a bűn, a betegség, a nyomor és a halál. Jézus megváltói munkája lerontotta az átkot. Ez volt a kereszt célja. A véráldozata által 3-szoros megváltásban részesültünk. Miénk lett az ábrahámi áldás – amit megtaláltuk a Galata 3.29-ben. Hogyan tekint Isten a beteljesített megváltás művére? Úgy, hogy az ő szemében mi is ott voltunk Jézus megváltásának minden egyes lépésénél. Erről hallottató tanítást a múltkorában. Az ellenséges erők a talpunk alá vettettek. Nekünk ott kell tartani, mert akkor Isten meg tudja rontani a sátánt a talpunk alatt, ahogy írja a Róma 16.20-as. Jézus a világegyetem legmagasabb pontján ül, és mi is ő vele. Ezt nem árt többször hallani, tudatosítani. Ő a fej, mi a test. Test nélkül a fej semmit nem tehet. Hiába érzékeled éjszaka kacsacombok után, hogy szomjas vagy, a fej kiadja a parancsot, hogy láb, kelj fel az ágyból. Menj a vízcsaphoz, kéz, nyisd meg a vízcsapot. De ha a láb és a kéz engedetlen, akkor szomjas maradsz. Tehát a fej a test nélkül semmit nem tehet. A test átruházott szellemi hatalommal rendelkezik. A test tagjai pedig mi vagyunk. Ez biztosítja a győzedelmes életet Krisztusban. Először írja az 1 Mózes 1.26, hogy már ott hatalmat kaptunk a föld dolgai felett. Aztán több igén keresztül taglalhatnánk, hogy milyen hatalmunk van Krisztusban, de végül is megkaptuk az oldáskötés hatalmát a Máté 28.18-20-ig. Tehát hatalmunk van megtiltani dolgokat, és hatalmunk van a jó dolgokat kiárasztani. Nagyon fontos, hogy mit mondunk ki. A szavainknak teremtő ereje van. Amikor a meccsen drukkolnak az emberek a lelátón, akkor nem is tudják azt, hogy a szavaik teremtő erőt képviselnek. Vagy pedig megy a tévében a Piramis nevű show műsor, és hogy a golyók gurulnak lefelé a magasból, kiabálnak a golyóknak, ne arra, erre. Valószínű nem tudja, hogy mit tesz, de a szavaival teremtő erőt mozgósít. A megvallásainknak van pozitív és negatív oldala. Az igei megvallásaink működésbe hozzák Isten erejét, és sikerre visznek. Aki nem tartja meg Isten beszédét, tehát nem az ige szerint beszél, imádkozik, annak nem fog működni az imája. Mert az angyalokkal a közös nyelvünk az ige. És az ige elhangzására mennek ki szolgálatra az angyalok. Sok tiszta szívű keresztény, erőtlen és beteges. Ennek az egyik oka az, hogy nem merik elhinni azt, amit az ige mond róluk. Nem tudják, hogy kik ők Krisztusban. A kudarc megvallásával a sátán hatalmát ismerik el az életük felett. Közben tudatlanság miatt Istent gyengének és tökéletlennek állítják be, hogy Isten nem képes ezt megtenni, azt megtenni. Pedig tudjuk, hogy Isten a helyreállításnak a specialistája. Ezen túlmenően Isten a lehetetlen dolgok megvalósításának a specialistája. Mi már tudjuk, hogy az fog megnyilvánulni, az fog valóságba jönni, amit rendszeresen megvallunk. A feltámadásban rejlő gigantikus erőnek nagyon sok mindent köszönhetünk. Röviden sorolok fel belőle. A pont. Megváltásunk. 1 Korintus 1.30.
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul.
Amen. A megváltás a kereszten megtörtént, nekünk embereknek kell elfogadni azt, amit Jézus elvégzett. Újjászületés által nyertük el az üdvösséget, az örök életet. Jézus védelme és fennhatósága alá kerültünk. Mondhatom azt is, hogy atyát cseréltünk. Ezzel megváltozott a hovatartozásunk, megváltozott a világban elfoglalt helyünk. Új teremtések lettünk Krisztusban. Kenyon úgy írja, hogy új faj lettünk. vérvizsgálattal ki lehet mutatni, hogy ki az újjászületett és ki nem. Biblia azt is mondja, hogy Isten alkotásai vagyunk, és új apukát kaptunk. Ez ahhoz hasonlítható, mintha egy gyermeket örökbe fogad egy jómódú család, és onnan egy új élete kezdődik. Isteni természet részesei lettünk, Krisztus él bennünk, és közösségünk van Istennel a vér által. Krisztus testének tagjai lettünk, mennyei állampolgárságot nyertünk kegyelemből és hit által. És mi növekszünk ebben a kegyelemben. B. pont. Megigazultság. Titus 3.7.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
Amen.
Amen.
A megigazulást kegyelemből kaptuk, igazát étettünk Krisztusban, Isten igazsága lettünk ő benne. Magyarul elfogadottak vagyunk Isten részéről. C. pont. Diadal. 2 Korintus 2.14.
Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.
Amen.
Amen.
Krisztus megerősít bennünket, diadalra vezet bennünket, ő tesz bennünket szilárdá, erőssé, egyre tökéletesebbé, álhatatossá, hogy ki ne sodródjunk. Ma ebéd után kaptam egy igét. Úgy jött a szívemre, hogy kisodródás veszély. Ez valakinek szól. 1 Péter 5-ösben, 7-től 9-ig olvassuk az egyszerű fordításból.
Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is, mindenhol az egész világon.
Amen.
Amen.
Nagyon fontos az a szó, hogy kiegyensúlyozott. Az azt is jelenti, hogy ne legyünk labilisak. Tudjunk dönteni. Határozottak legyünk. Ez Krisztus határozott volt. Bevégezte a célját. Az Atya akaratát tette első helyre. Tehát kisodródás veszély, ezt vettem. És ha egy picit figyelünk magunkra, akkor fel tudjuk ismerni ezt a kisodródás veszélyt. Amikor úgy érezzük magunkat, hogy robbanékonyak vagyunk, vagy ingadozunk, eltérünk az igétől, gondolatban, beszédben, csak egy picit is, egy hajszálnyit, ahogy mondta a Labáti Cuka, egy hajszállal se jobbra, se balra. Vagy pedig, ha egy üzenetet kapunk, akár egy tanításon keresztül, vagy egy testvéren keresztül, akkor ne emberre tekintsünk, hanem Istenre, hogy egy üzenetet küldött valakin keresztül, figyelmeztet bennünket. És ilyenkor meg lehet köszönni, hogy köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzám, mikor nem is annyira tetszik. És ezek figyelmeztető jelek. Ezeket, ha észrevesszük, akkor megúszuk a kisodródást. Már az útpatkára való lesodródás is veszélyes egy autónál, mert teljesen más a tapadási felület, és már közel van az áruk. D. pont. Filippi 3.20.
Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.
Amen. Tehát mi a menny állampolgárai lettünk. Kettős állampolgárok vagyunk, mert van egy földi állampolgárságunk, és van egy mennyei állampolgárságunk. Isten fiainak neveztetünk, Isten gyermekeinek neveztetünk. Ígéret szerint örökösök és Krisztus örökös társai lettünk. És már megáldottunk minden szellemi áldással a Krisztusban, ahogy írja az Efézus 1.3. Teljes gondviselésben részesülünk, és minden szükségünk betöltésére ígéretünk van a Filippi 4.19 szerint. E. pont. Róma 5:17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Amen.
Amen.
Nekünk királyokként kell uralkodnunk ebben az életben. Úgyhogy rendeleteket hozunk. A Szentvér által a bűneink eltöröltettek, megváltást kaptunk, a Szentvér védőburkában járhatunk, elhetünk minden nap, és ezt mind birtokba kell vennünk. És a Szent Sebek célja az volt, hogy mi fizikailag gyógyulást nyerjünk, ahogy olvassuk az 1 Péter 2:24-ben. Mert elhinni és megvallani azt, amit az ige mond rólad. Az igei megvallás a hitélet része. A bibliai hitünket azzal tudjuk kifejezni, ha megvalljuk azt, hogy mit tett értünk Jézus. És minél többet szóljuk ezt, annál valóságosabbá válik. A hit hasonlít a szerelemhez. Mindkettő belül születik. Minél többször megvallja egy szerelmes pár azt, hogy szeretlek, az egyre jobban erősödik. Jézus folyton azt vallotta meg, hogy ki ő, mi az ő küldetése. Kövessük a példáját. Keressük ki a Bibliából, vagy az imakönyvekből, hogy Krisztusban, akiben, ő benne, aki által, és ez körülbelül 140 esetben található meg. Azért kell ezt tanulmányoznunk, hogy beivódjon a szívünkbe. Jézus már megtette mindazt, amit neki kellett tenni. Te pedig valósítsd meg mindazt, ami a Biblia szerint a tiéd. Éld bele magad egy képzelő erővel, és lásd benne magadat. Rajzolódjon ki belőled Krisztus, olyan légy, mint Krisztus. Törekedj erre. És a Galata 4:19-es verset otthon megnézhetitek, az ír arról, hogy kiábrázolódjon bennetek a Krisztus. Halleluja. Köszönöm a jó étvágyatokat. Mondok egy igét. A Copeland április 6-ai üzenetében olvasható ez. Ézsaiás 51:11, hogy az Úr Jézus a szomorúságtól is megváltott. Ott sóhaj van, de a sóhajnak a jelentése szomorúság. Tehát akkor sóhajtozik az ember, ha baja van, ugye. Tehát ez az ige azt mondja, hogy a szomorúságtól is meg vagyunk váltva.
Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön. Vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj.
Tehát ez a sóhaj a szomorúságot jelenti. Tehát megváltottak vagyunk a szomorúságtól is. Aztán a héten megérkezett a két Kenyon könyv, amit az antikváriumban megrendeltem. Egyik a Jézus csodálatos neve, és a másik pedig a keresztül a trónig. Ezt be fogom tenni a kölcsönzőbe, ez szabad, ezt lehet vinni. Ezzel kapcsolatban van egy óriási bizonyságom. Ez a két könyv 8500 forint volt postaköltséggel, antikváriumból. Ez a vékony könyv, ez volt 4900 forint. Kell a gyülekezetnek, kész, megrendeltem. Kibontom a csomagot, és úgy jártam, mint a Sivatagi Só című filmben a majom, hogy egy hátas dobott. Volt benne egy könyvjelző, az van ráírva, hogy ami a tiéd, abból adj. Az adakozót Isten adománya itt megsegíti, oda át élteti. És nem akartam hinni a szememnek, mert látok egy 10000-est benne. Így a könyv borítójában, a könyvjelző meg a 10000-es. Először azt hittem, hogy egy ilyen játék 10000-es, hogy ilyen utalvány, majd be lehet valahol váltani. Mert ilyet szoktak csinálni, ugye, hogy ilyen... Kivittem a lányoknak, nézzétek meg, mondom, ez igazi? Ez fantasztikus. Tehát feljebb, mint elképzelnénk, tehát a csomagára 8500 volt, és volt benne egy 10000-es. Ott a csomagolóban egy keresztény dolgozik.
Biztos.
És ez bizonyítja azt, hogy hogy Isten olyan helyről is tud küldeni áldást, ahonnan az ember nem is gondolna. Egyébként teljesen vadívű állapotban vannak. Tehát... Úgyhogy ez egy olyan csodája volt Istennek, hogy olyan helyről is tud Isten küldeni, mire az ember nem is számítana. Van még két apró bizonyságom. Amikor voltunk Veszprémbe, ugye ezt mondtuk, hogy a Viktórián látszik az elhívás, és egyébként Gyüli körülötte a női csapat, Kenet, ugye vonza. Az jött a szívemre, hogy van egy olyan könyv, hogy bibliai nevek és fogalmak. Tehát ABC sorrendben, Ádámtól kezdve végig minden fel van sorolva, és ugye leírja, hogy mit tudom, mi a jelentése ennek, annak, és ott még igeszámok is vannak, tehát ugye utána tud nézni. Felhívtam a fehérvári könyvesboltost, kérdeztem, hogy van-e ilyenje, mert csütörtökön megyünk, és szeretnék venni. Mondta, hogy lesz. Ha nincs, akkor majd hoz, mert minden héten megy Pestre. 80 éves, de nem látszik rajta.
Nem.
De nem látszik rajta. És megnéztem az interneten, ez a könyv, attól függ, hol veszi az ember, 1005, 1006, 2000 között mozog. Átadja, 400 forint.
Mennyi?
400 forint. Itt volt egy elfekvő, és a régi ára 400 forint volt, és ő annyira adja. Ja, és akkor még egy. Fehérváron volt két új fiú, hároman voltak két új fiú. Az egyik az életkoromat, nem is tudom, hogy került ez szóba. Mit mondtok, hány évesnek nézett? 20 évvel fiatalabbnak nézett. 40-valahány évet mondott. És elmagyaráztam, hogy ez a dicsőség. Amikor az ember elmerül az igébe, a dicsőség megszépíti, megfiatalítja. És nagyon sok hölgytől hallottam azt, hogy megkérdezték tőle, hogy milyen krémet használ. És utána semmi krémet nem használok, én az igét olvasom. Hát szóval 20 évet nem gondolta volna, hogy 20 éve fiatalabbnak néz.
Hát Feri pásztor, egy ránc nincs neki.
Hát nincs egy ránc, hát egy is a sima tartja. Hát egyáltalán nem mondaná meg senki.
Sima arcuda.
Megvallással zárjuk a mai alkalmat, jó? Mondjuk egy közös megvallást. Köszönöm, Uram, hogy itt voltál közöttünk. Köszönjük, hogy szóltál a szívünkhöz, és mi azt befogadtuk, mert a szívünk az egy jó föld, és a te magod gyökeret ver, felnövekszik, és gyümölcsöt terem. Halleluja!
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szíve, mindjárt legyen bennem, lobban családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk. Ha